Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Kertész Tibor, önök a Fészek Meleket hallgatják. Amennyiben rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben, erre buzdít Pál apostol, és ez különösen fontos a családi életünkben. Hívjuk be életünkbe az örömöt, hogy mint állandó családtag velünk lakjon. Olvastam a napokban az idézetet, amely további gondolatokat fűzött fel bennem. Ezeket a gondolatokat hangosítanám ki a mai műsorban, melynek második felében arról is szó lesz, hogy milyen lehetne az élet egyedülálló szülőként. Szerkesztőtársam Kertész Marika nevében is jó rádiózást kívánok!
Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Szent Pál apostol arra hívja fel a figyelmünket ebben a szentírási mondatban, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy békességben éljünk másokkal, különösen a családtagjainkkal. Igazából erre vágyunk mindannyian. Isten azt akarja, hogy értékeljük a kapcsolatainkat, és ahelyett, hogy eldobnánk, tegyünk meg mindent azok fennmaradásáért, ha bármi konfliktus, fájdalom vagy szakadék is állna közénk. A békességen mindig árcédula csüng. Nagyon sokszor a büszkeségünkbe kerül. De Isten megáldja az alázatosságot. A Szentírás így ír erről Jakab levelében. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Az alázatosság megindítja Isten szívét. Amikor alázattal kérjük Isten segítségét, ő a menny csatornáit megnyitva kiárasztja a kegyelmét, és segít nekünk abban, hogy béketeremtők legyünk. A béketeremtés nem egyenlő a konfliktus elkerülésével. Ha elmenekülsz egy probléma elől, ha úgy teszel, mintha nem létezne, vagy rettegsz attól, hogy beszélj róla, az gyávaság. Jézus viszont a békesség fejedelme, soha nem félt a konfliktusoktól. A béketeremtés a megalkuvással sem egyenlő. Ha mindig beadod a derekad, lábtörlőként viselkedsz, vagy megengeded másoknak, hogy átgázoljanak rajtad, nem Jézus tanítása szerint élsz. Ő számtalanszor visszautasította, hogy meghátráljon, és mindig kiállt a gonosszal szemben. A béketeremtés azt jelenti, hogy közreműködsz a másik személlyel, hogy helyreálljon a kapcsolat, és ezzel megtiszteled a másik személyt is. Pál apostol tanítása szerint a másokkal való együttműködés képessége a lelki érettség jele. Mivel Krisztus azt akarja, hogy az egymás iránt érzett szeretetről ismerjék fel azokat, akik a családjába tartoznak, a megromlott kapcsolatokat a hitetlenek csúfos bizonyítékának tekinti. Ezért nyugtalanította annyira Pál apostolt az, hogy a korintusi egyház tagjai egymással harcban álló pártokra szakadtak, és vitás ügyeikkel bírósághoz fordultak. Emiatt írta ezt. Azért mondom ezt, hogy szégyenkezzetek. Nem akadt közöttetek értelmes ember, aki testvérei ügyében döntő bíró lehet, nem? Teljesen megdöbbentette, hogy senki sem volt elég érett ahhoz, hogy elősegítse a konfliktus békés lezárását. Ugyanebben a levélben mondja: testvérek, Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben. Ha azt szeretnénk, hogy Isten gyermekeként az ő áldásával éljük az életünket, akkor a béke megteremtésére kell törekednünk. Jézus ezt mondja ennek kapcsán: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Kedves rádióhallgatóm, vajon mit kér most Isten tőled? Ki az a személy a környezetedben, a családodban, aki fele el kell indulnod, akivel rendezned kell a kapcsolatodat? Nem akadályozhat meg ebben a büszkeséged, a haragod. Kért Isten segítségét, hogy meg tud tenni az első lépést feléjem.
Mint szarvas hűs folyóvízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez, ő megszabadít, elveszi minden terhem. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehull, megvigasztal, s az, ami fájt, emlék csupán. Csak ő és én, nem kell más, utána vágyom, jelen aki voltam rég, mert ő rám talált, és megfordult a világ, szívem érte ég, bármit megtennék, hogy házában maradjon. Szarvas hűs folyóvízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez, ő megszabadít, elveszi minden terhem. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehull, megvigasztal az, ami fájt, emlék csupán. Csak ő és én, nem kell más, utána vágyom, jelen létében csodálom szépségét. Soha nem leszek az, aki voltam rég, mert ő rám talált, és megfordult a világ, szívem érte én, bármit megtennék, hogy házában maradjon, soha nem leszek többé. Az, aki voltam rég, mert ő rám talált, és megfordult a világ, szívem érte ég, és bármit megtennék, hogy házában
kedves rádióhallgatók, a mai adásban valami olyasmiről beszélnék, ami úgy gondolom, hogy hiányzik, vagy elég gyakran hiányzik a családjaink életéből, és ez az öröm. Ha a családunkra tekintünk, ahol természetes, otthonos az öröm, felmerülhet egy gyakorlati kérdés. Az öröm ingadozó hangulat könnyen elromolhat. Mit tehetünk, hogy tartósítsuk? Szükségünk van egy világos képre arról, hogy milyen számunkra az öröm családja. Ha a derű elhalványodik, akkor szeretnénk, hogy visszatérjen. Lehet, hogy fáj és munkával jár, de az öröm vissza tud térni. Próbáljuk ki.
Például, ha az egyik gyerekünk bosszant, az öröm egyszerűen elpárolok. Tapasztalataim szerint fontos, hogy ilyenkor forduljunk teljesen a gyermek fele, és szeressük. Vagy a társunk esetleg bosszant, ezt is rosszul csináltuk, azt is rosszul tettük. Nem lehet vele beszélni, mindig neki van igaza, és az örömünk semmivé foszlik. Ennek ellenére próbáljuk mégis szeretni őt, ebben a bosszantó feszült állapotban is. Próbáljuk ki, szeressünk egy olyan embert, aki barátságtalan, mogorva. Ilyenkor mosolyogni kell, nem is lehet másképp, és az öröm visszatér. Ha valakinek mindig igaza van, az már nem öröm, de azt a valakit szeretni kell. Nem hangosan, de magamban így imádkozva, jó Isten, ő egy kis buta, de szeretem őt. Szeretni annyit jelent, hogy újra megteremtem a derűt. Nagy nehézségeink vannak a feladatainkban. Akkor is egyszerűen csak szeretjük egymást. Ez azt jelenti, hogy történhet bármi, mi egymásért vagyunk. Ekkor az öröm lesz az Úr, nem pedig a nehézség. Gondot okoz a bennünket körülvevő világ is. Nem tudjuk, hogyan alakul a gazdasági élet, az egyházunk ügyei. De szeretjük a népünket, a hazánkat, és az öröm visszatér. Szeretjük a gondokkal, hibákkal küszködő egyházunkat, és a derű lesz az Úr. Egyszerűen szeretünk, és akkor az öröm köztünk lakozik, bennünk növekszik. Szeretni annyit jelent, hogy újra meg tudom teremteni az öröm légkörét. Nehézségünk, hogy gyakran azt akarjuk, nekünk legyen igazunk, és ehhez ragaszkodunk. De a szeretet néha erősebb, mint az ember igaza. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Például, bejön a férj a szobába, és az új fehér padlószőnyegen végigmegy a sáros cipőjével. A feleség ilyenkor tudja, hogy mennyi munkával jár ez megint, és kezdődik a vita. Ezáltal nem fog eltűnni a folt a szőnyegről. A férj védekezik, ő úgy érzi, hogy neki van igaza, a kosz még mindig ott van a szőnyegen, az öröm pedig sehol, messze szállt. Mit tehetünk ilyenkor? Ha a férj szerepébe helyezzük magunkat, akkor azt, hogy nem törődünk az igazunkkal. Amikor a feleségünk azt mondja, milyen piszkot csináltál, ezt feleli, ne haragudj, szeretlek. De lehet úgy is, hogy a feleség enged. Lehetőséget ad a férjének arra, hogy letisztítsa a cipőjét, és közben derűsen beszél hozzá. Persze ez nem egyszerű. Érezteti vele, hogy szereti, és ezzel mozgatja a világot. Az Úr pedig így az öröm lesz. A foltot akár együtt is feltisztíthatják, nem ez a lényeg. Konfliktus helyzetben is szeretünk, és akkor a derű győz. Gyakran veszekszünk és harcolunk az igazságért, és ez nem jó. Ha egy órán keresztül vitatkozunk egymással, akkor sem leszünk okosabbak. Ha valakit szeretek, akkor gyakran engedek, de az igazság marad. A belső magatartás így néz ki, igazam van, de szeretlek. Ezért nem harcolok most, hanem csak szeretlek, a szeretetben találkozunk egymással. És akkor megtaláljuk együtt, hogy mi a helyes. Az a feladatunk, hogy az örömet hordozzuk. A módszer abban áll, hogy ha valamilyen nehézség ránehezedik a légkörre, akkor szeressünk. Ez akkor is érvényes, ha magunkban vagyunk és csalódottak vagyunk. Nem szabad egyedül maradni és magányos szomorúságba burkolózni. Oda kell fordulni a másikhoz és azt mondani neki, hogy szeretlek. Nem a veszekedésről beszélek most, hanem arról, amikor egyszerűen mélységes szomorúság nehezedik a lelkünkre. Lehet, hogy van valami, ami kiváltotta a szomorúságunkat, de az igazi ok az mi magunk vagyunk. Hogyan lehetünk úrrá a szomorúságunkon? Nem beszélünk róla, inkább szeretünk valakit. A szeretet az eszközünk arra, hogy visszanyerjük az örömet. Ez a derű azonban lehet nagyon csendes is. Például örülök, hogy vagy nekem. Nem csatázunk, hanem szeretünk. Ha el akarunk érni valamit, akkor ahhoz meg kell nyernünk a szíveket. Ebben sérülhetünk is, hiszen a szeretetet vissza is lehet utasítani, mint egy tárgyilagos érvet. Jó azonban tudni, hogy általában többet lehet elérni, ha egy embert megnyerünk. Öröm ott jön létre, ahol egy nehéz helyzetben újra és újra szeretünk. És ezért mondom, ne engedjük az örömöt elköltözni otthonunkból. Ezt kell megpróbálnunk, ezt kell gyakorolnunk.
Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó,
olyan békét,
olyan békét kaptam tőled lelkemben. Olyan békét, mint a folyó, szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled lelkemben. Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikló, olyan hitet, olyan hitet kaptam a lelkemben. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled lelkemben.
Gyerekeket nevelni két szülőnek sem egyszerű, ám ha egyedül van az ember, még több teher nehezedik rám. A legtöbb egyedülálló szülő nem így tervezte az életét. Eleinte mellette volt a társam, de történt valami, haláleset, válás, hűtlenség, és most igyekszik mindkét szülői szerepet betölteni. Nincsenek egyszerű válaszok. Nincs hathatós szentírási ige, amely egy csapásra megoldana minden problémát. De néhány gyakorlati tanács azonban segítséget és reményt adhat mindazoknak, akik ebben a helyzetben vannak. Mindenek előtt soha ne feledd el azt, hogy nem vagy egyedül ebben a feladatban. Először is ott van Jézus Krisztus az életedben. Ő soha nem hagy el téged. Melletted áll. Ő kell, hogy legyen az első helyen az életedben. Ápold vele a kapcsolatodat. Imádkozz és olvasd rendszeresen a Szentírást. Másodszor tagja vagy Krisztus testének. Kapcsolatban állsz más keresztényekkel, akik tudnak segíteni a terheiden, és kell is, hogy segítsenek. Fontos, hogy legyen egy közösség, ahová tartozol, hogy legyenek barátaid, akik megértik a helyzetedet, és biztatással, jó tanáccsal tudnak segíteni. Keres valakit, vagy kér meg egy családtagot, aki heti egy-két alkalommal át tudja venni az otthoni teendőket, hogy elmehess és feltöltődhess. Sok egyedülálló szülőt gyötör a bűntudat régi élete miatt. Ne engedd, hogy a bűntudat csapdájába kerülj. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, hogy megváltson a bűneidtől. Kiöntötte a vérét, hogy tisztára mosson téged. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Olvashatjuk Szent János apostol első levelében. Nem számít, hogy milyen a bűnöd, és milyen szereped volt a jelenlegi helyzet kialakulásában. Jézus vére meg tud tisztítani. Nem kell fogva maradnod a bűntudat csapdájában. Ne büntesd magad a bűneid miatt. Jézus már magára vette a büntetést miattad. Ne engedd meg, hogy a bűntudat megakadályozzon abban, hogy megtégy minden tőled telhetőt a múlt hibáinak kijavításáért. Szabad vagy. Hidd el, és ebből a realitásból kiindulva cselekedj. Ne sajnálgasd magad. Biztos, hogy az élet meglehetősen nehéz az egyedülálló szülőknek. Néha szinte elviselhetetlenek a követelmények. De az önsajnálat csak ronthat a helyzeteden. Vannak, akik rengeteg energiát vesztegetnek el csupán a problémáik körbejárásával, ahelyett, hogy befektetnék ezeket az energiákat problémáik megoldásában. Győzd le minden haragot és keserűséget. Az állandó sértettség érzése és az ellenségeskedés rombolja az emberi személyiséget. Ezek az érzések kiömlenek, és hatással vannak mindenkire, akik közel állnak hozzád, különösen a gyerekeidre. Azokra is kihatnak, akik a legjobban segíteni akarnak neked. És nem utolsó sorban felemésztenek rengeteg testi és lelki energiát, olyan energiákat, amelyekre óriási szükséged van, hogy boldogulj az életben. Felejtsd el a múltat, és figyelj a jelenre és a jövőre. Köszönd meg Istennek, hogy ismered Krisztust, hogy megbocsátotta bűneidet, és hogy tagja vagy Krisztus testének. Ne engedd, hogy a negatív érzelmeid eluralkodjanak feletted, és lerombolják azt, ami egy új kezdet lehet. Ne házasodj meg újra csupán a biztonság miatt. Egyes egyedülálló szülők a forró serpenyőből egyenesen a tűzbe ugranak. Elválnak egy felelőtlen házastárstól, és hamarosan azt veszik észre, hogy összeházasodtak egy másikkal. Magányukban, elkeseredésükben és kiábrándultságukban sebezhetővé válnak. Ezért olyan döntést hoznak, ami inkább érzelmi, mint értelmi. Aztán hirtelen megint oda jutnak, ahol voltak. Jobb egyedül maradni, mint egy másik boldogtalan házasságba kerülni. Ami pedig a gyereknevelést illeti, bármennyire is nehéz, szánj időt a gyermekeidre. Töltsetek együtt meghitt perceket. Ápold a velük való kapcsolatodat. Szilárdan ragaszkodj ahhoz, amiben hiszel. Állíts szabályokat és korlátokat a gyermekek elé, és jó előre tisztázd a következményeket. Ne kövesd el azt a hibát, hogy kimerültségedben vagy keserűségedben engedményeket teszel. A távol lévő szülő általában nem szokta támogatni a gyermeket nevelő szülő nevelési módszereit. Ennek ellenére maradj szilárd. Ne engedd, hogy a csüggedés vagy a biztatás és a segítség hiánya elveit feladására kényszerítsen. Ne légy túlságosan engedékeny. Az, hogy együtt érzel a gyermekeddel, nem lehet mentség, és nem adhat okot rá, hogy a gyermek bármit megtehessen, amihez éppen kedve támad. Gyakori eset, hogy az édesanya igyekszik korlátokat állítani a gyerekei elé, a volt férj viszont mindent megenged, hogy maga fele fordítsa őket. Nem csoda, ha ilyenkor a gyermekek inkább az apjuk társaságát keresik. Az édesanya a legjobbat akarja a gyerekeknek, és a helyes utat járja. Mégis szenvednie kell, és ez bizony nem könnyű. Erre a nehéz helyzetre vonatkozik az utolsó nehéz tanács, amit mégis érdemes megfogadni. Mindig bízz az Úrban, és soha ne hagyd abba az imádkozást. Az emberi erőfeszítés sokszor kudarcot vall, de ne feledd, ha nem is látszik mindjárt az eredmény, Isten megjutalmaz a jóban való kitartásodért.
Gyenge vagyok, ember, nélküled a lelkem borszem szélvészben.
Itt a szívem, törd most föl itt a szívem, száraz kút, ás levéle, törjön út, élő víz lett, mely tőlem jön.
Kedves rádióhallgatóknak, a Fészek Meleget hallották, két hét múlva ugyanebben az órában ismét jelentkezünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
fészek meleg.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Híreink következnek.
Elhunyt a világhírű zeneszerző Ennio Morricone.